Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a református bibliaolvasó kalauz szerinti Ószövetség ige szakaszból, a Bírák könyvéből, annak 14. részéből, az 5. verstől, Sámson legyőzi az oroszlán. Helyünket foglaljuk meg.
Elment tehát Sámson apjával és anyjával együtt Timnába. Amikor a timnai szőlőkhöz értek, egy ordító oroszlán kölyökkel találta magát szemben. Akkor megszállta őt az Úr lelke, és kettő szakította azt, mintha csak egy kecskehidát szakított volna ketté, pedig semmi sem volt a kezében. De apjának és anyjának nem mondta el, hogy mit csinál. Azután megérkezett és beszélgetett azzal a nővel, mivel tetszett a Sámsonnak. Néhány nap múlva ismét eljött, hogy elvegye. Közben letért az útról, hogy megnézze az oroszlán tetemét. Hát az oroszlán hullájában egy mély raj volt, és méz. Kiszedte a markába, és még benben élt, ette. Oda ment az apjához és anyjához, nekik is adott, és ők is ettek. De nem mondta meg nekik, hogy az oroszlán hullájából szedte ki a mézet. Azután elment az apja ahhoz a nőhöz, Sámson meg lakodalmat tartott ott az ifjak szokása szerint. Amint meglátták, 30 nőfény bíztak meg, hogy legyenek mellette. Sámson ezt mondta neki. Feladok nektek egy találós kérdést. Ha meg tudjátok fejteni a lakodalom 7 napja alatt, és kitaláljátok, adok nektek 30 inget és 30 öltözet ruhát. De ha nem tudjátok megfejteni, akkor ti adtok nekem 30 inget és 30 öltözet ruhát. Ők azt mondták neki. Add elő találós kérdésedet, add felé. Sámson ezt mondta neki. Étel jött az erőből, édes jött az erősből. De nem tudták megfejteni a találós kérdést 3 napon át.
Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket és fohászkodjunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy annyi jóval elhalmozol bennünket. Hogy a katasztrófák, a háborúk, a nyomorúságok, a kilátástalanok helyzetek ellenére van gyümölcs, amibe beleharapva édes lesz a szánk. Köszönjük neked, hogy ahogy énekelhettük is, nagy bőségből, a kősziklából is mézet adsz nekünk. Köszönjük azt, hogy megédesíted azokat a helyzeteket is, amik keserűek. Köszönjük neked, hogy jóságodat nem rejted el előlünk. Köszönjük neked, hogy akkor is megtartasz bennünket, amikor tarthatatlan helyzetbe kerülünk. Köszönjük, hogy akkor is felemelsz, amikor mélyre süllyedünk. Megvalljuk, hogy ez miattunk van. Megvalljuk, hogy nagyon sokszor engedetlenek vagyunk. Nagyon sokszor mi okozunk keserűséget, és közben pedig keserűséget ízlelünk. Megvalljuk bűneinket, és kérünk téged, tisztíts meg minket. Küld a te szent lelked, hadd érthessük, és hadd fogadhassuk be igédet. Amen. Igehirdetésünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, a Bírák könyve 14. részéből olvasom a 14. verset. Sámson ezt mondta nekik, étel jött az evőből, édes jött az erősből, de nem tudták megfejteni a találós kérdést 3 napon át. Amen. Sámson ez a nagy erejű ember, bíra, aki számtalan hőstet hajtott végre, megöl egy oroszlánt, egy fiatal oroszlánt, ami az útját állja. Ketté szakítja, és amikor visszamegy, látja, hogy a tetemben méz, egy méraj van, és a mézet kiveszi, és azt nyalogatja, azt ízleli, és abból ad a szüleinek is. Bár azt nem árulja el, hogy honnan van ez a méz. Majd utána találós kérdésként fel is teszi ezt, hogy mi történt vele. Étel jött az evőből, édes jött az erősből. És ez a találós kérdés egy olyan kérdés, amivel a Biblia magyarázók nagyon sokat írnak, és fel is fedezik ennek az előzményét, hogy ilyen találós kérdés, sőt ehhez hasonló találós kérdés hol található, és milyen módon jött létre, de azt gondolom nagyon fontos az, amiben a találós kérdésben van, és erre szeretném a fókuszt tenni, hogy ebben egy változás van. Egy változás, ahol étel jön az evőből, és édes jön az erősből. Valami, ami ilyen volt, olyan lesz. Valami, ami egészen mélyen a változásra utal, a megfordulásra utal. Az, amit ebben a történetben láthatunk, egy csoda. Igazából a csoda az, hogy hogyan tud legyőzni egy fiatal oroszlánt, de nem csak ez a csoda, hanem bennem az is kérdés, hogy tudta megszerezni azt a mézet. Tehát, hogy a méhekkel mit csinált? A méraj az csak úgy engedte? Vagy hogyan történhetett mindez? Mert amit itt látunk, a teremtett világnak a sokféleségét mutatja, Sámson erejét, a méheket, a mézet, az oroszlánt, és egy olyan különleges történet beágyazódik bele, amin keresztül rácsodálkozhatunk a teremtett világ szépségére, ugyanakkor Istennek a megváltoztató erejére, az, ahogyan használ is bennünket ebben a változásban. Az elmúlt héten egy olyan konferencián lehettem Dániába, a keresztény környezetvédők között, aminek a fő témája az volt, hogy a teremtés minden része számít. Nem csak az ember, nem csak a másik, nem csak az, akit szeretünk, hanem minden része. Ebben benne vannak az élők is, meg az élettelenek is, a szervesek és a szervetlenek is. Benne vannak azok az állatok, akiket szeretünk, panda, maci, meg bálna, meg akikről sokat hallunk, de azért benne vannak a rovarok is, a kígyók is, a pókok is, meg a méhek, meg a darazsak is. Benne vannak a beporzók, benne vannak azok, akikről azt gondoljuk, hogy egyáltalán haszontalan, például szúnyog. És valahogy ennek az egész szépség, ennek a sokfélesége az, ami lüktet, és ami magával ragad bennünket, és aminek az ízeit, a gyümölcsök ízeit, mert hogy a növényvilág is benne van, érezhetjük pont most így nyár végén, ősz elején. Nem tudom, hogy mit kezdett a méhekkel Sámson, mert egy méhcsípés az lehet nagyon veszélyes is. Krisztus előtt 3000-ben méhész fáraó, hogy sétált a Nílus partján, megcsípte egy méh és belehalt. Nem olyan régen, amikor a Gödi házunknál voltunk, a fiam jött, hogy hát darazsak vannak a tető alatt, és hogy fél egy kicsit tőlük, mondtam, hogy semmi baj, viszem a kemotoxot, majd elintézem őket. Oda mentem, és egy ekkora lódarás fészek volt, ami rögtön rájöttem, hogy itt nem fogok én semmit csinálni ezekkel a darazsakkal, és ehhez egy szakember kellett, hogy el tudja távolítani, mert nagyon sokszor a teremtett világnak ilyen élőlénye is vannak, darazsak vagy méhek, amiknek fullánkjuk van, kicsik, de mégis nagyon hatásosak. Amikor Sámson azt mondja, hogy édes jött az erősből, akkor azt mutatja, hogy mégis ezek az élőlények tudnak valami olyasmit adni, ami nagyon kedves számunkra, valami, ami nagyon finom. És hogyha a füzes gyarmati mézre gondolunk, amit rendszeresen szoktunk is venni, ami többféle ízben, többféle virágból származik, akkor így össze is csordul a nyálaszánkba, hogy ez milyen finom, és hogy arra tudunk emlékezni, hogy a méz az milyen nem csak finom, hanem milyen gyógyító tud lenni, milyen erős tud lenni, amikor például náthásak vagyunk, vagy más miatt van erre szükségünk. Erős, az étel jött az evőből, és édes jött az erősből, valahogyan átváltozott az Sámson találós kérdésében, amire azt gondoljuk, hogy át az megváltoztathatatlan. És igazából az egy nagy csoda, hogy hogyan lehet az, hogy ezek a méhecskék, amiknek fullánkjuk van, amik csípni tudnak, azok mézet tudnak előállítani. Egy ilyen finom dolgot. És a csoda az még mélyebb, hogyha Izraelnek a kultikus gyakorlatára gondolunk, mert az ő szemléletükben, az ő szemükben az állatvilágot különböző osztályokba sorolták, nem olyan rendszerezéssel, mint ahogy ma a biológiában tanuljuk, például minden, ami repül és szárnyas, az egy kategória, ami vízben van, az egy másik, ami földön csúszik, mászik, az harmadik. Attól függ, hogy milyen patája van, hogyan néz ki, mit eszik, attól függően osztályozták az állatokat tisztának és tisztátalannak. És ez egy nagyon szigorú szabály, mind a mai napig. Van, amit lehet enni, például a marhahús lehet enni, ha azt úgy készítik el, de a disznóhús nem lehet enni. És nem csak az ilyen háztáji állatokra vonatkozott ez, hanem a vadon élő állatokra is. A rovarok, most így mondom, ők nem használták ezt a szót, a rovarokat is, rovarok között volt olyan, amit meg lehetett enni, de volt, amit nem lehetett megenni. Mózes harmadik könyve a 11. részében rendelkezik erről. Minden négy lábon járó, szárnyas, kisebb állat legyen utálatos számotokra. Így. Négy lábon járó, szárnyas, kisebb állat, az legyen utálatos számotokra. Csak azt ehetitek meg az összes kisebb, négylábú szárnyas állat közül, amelyiknek felül a hátsó lábain combja is vannak, és így szögdécselni tud velük a földön. Ezeket ehetitek meg közülük, a különféle vándorsáskákat, kövisáskákat, lombsáskákat és ugrósáskákat. Minden egyéb kisebb, négylábú szárnyas állat utálatos számatokra. Innen tudjuk, hogy Keresztelő János miért tehetett sáskát a pusztában. És egyébként vadmézet is evett. De más rovarokat nem volt szabad enni, és a méhecske ilyen értelemben, bármennyire is aranyos, zümmög, utálatos, tisztátalan állat. Ami fura, hogy a méz, amit ő előállít, ami ott van, a lépes méz, ami Sámson is magához vett, az viszont tiszta. Példabeszédek 24. része. Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek. Hogyan lehet az, hogy valami, aminek az eredete tisztátalan, utálatos és érinthetetlen, abból valami édes, finom és tiszta dolog jön elő, ami gyógyít? Hogyan változhat meg ez a dolog? Hogyan történhet ez? Mi az, ami Sámson találós kérdésének a hátterében van? Hogyan lehet az, hogy az édes jött az erősből? Hogyan lehet? Hogyan történhet meg ez? Amikor ezt a kérdést felteszem, és megpróbáltam utána nézni, nem hiszitek el, de ekkora irodalma van, hogy a rabbik ezt próbálják megfejteni, mert a mai ételeket is egyébként besorolják, a modern ételeket is tiszta és tisztátalanok közé, de egy ilyen régi dolog, hogy hogyan lehet az, hogy a tisztátalanból tiszta lesz, az ezért nagy fejtörést okozott mindenkinek. Nem fogom elmondani az egészet. A Gemara ez egy... a Szentíráshoz adott magyarázat azért tömören összefoglalja, fel is teszi a kérdést, mi az oka, hogy a mézet meg lehet enni, és erre az a válasz, és ez egy nagyon fontos válasz, az, hogy a nektár a virágokból jön, nem pedig a méh testének a váladéka. Tehát már ők felfedezték és látták azt, hogy igazából tényleg tisztátalan a méh, és méhet nem lehet úgy enni, mint a sáskát, bármennyire finom is az, szóval azt nem lehet enni, de mégis a mézet azért lehet, mert a virág megtisztítja azt, ami tisztátalan. Felülírja a virág tisztasága a méh tisztátalanságát. Van valami, ami erősebb, mint a kultikus tisztátalanság, mint a törvény, mint a szabályozás, hogy a méh éppen hány lábon áll és szárnyas, de mégis tisztátalan. A virág az, a növény az, ami képes ezt felülírni, és tisztává teszi azt a mézet, amit a méhecske, a méraj állít elő. És ennek az üzenete, ahogyan Sámson is megfogalmazza, ez túlmutat a biológián, és túlmutat egyébként a tisztátalanságon is, mert ebben valahol a változásnak egy olyan krisztusi képét láthatjuk meg, amin keresztül rádöbbenhetünk arra, hogy mit is jelent az, hogy az erősből édes lesz, hogy az evőből étek lesz. Mit jelent a valódi változás, ami magába foglalja annak az előzményét is, amiből változik a dolog. Mert amikor Sámsonra tekintünk, nem szoktuk nagyon sokszor idézni Sámsont mondjuk karácsonykor, pedig az egyházatyák, az első keresztjének, a teológusok nagyon sokszor használták Sámson képét, Sámsont, mint Krisztus előképét, aki nem csak az ereje miatt, és elsősorban nem az ereje, meg az ilyen furfangos kérdései miatt volt Krisztusnak egy előképe, hanem azért, mert a Sámson név a semes napból jön, és ez a világosság az, ami belépett a sötétségbe, amikor Krisztus megszületett. Valahol azt a világosságot és azt a tisztaságot jelképezi, ami képes legyőzni a tisztátalanságot. És ahogyan a találós kérdésben is egy ilyen bújtatott előrevetítése van lényegében a titoknak, a háromnapos titoknak, hiszen így teszi fel a kérdést Sámson, ezt mondja nekik, étel jött az evőből és édes jött az erősből, de nem tudták megfejteni a találós kérdést három napon át, mint hogy ez a három nap is az Ószövetségben nagyon sokszor előfordul, ezt a titokzatos három napot vetíteni előre, amikor majd nagypéntek után a harmadik napon Krisztus feltámadásában világos lesz, hogy mi is történt előtte, és azon keresztül lehet számunkra tisztaság, a fehér tisztaság, hogy az angyal is megjelentette, a világosság, ami a hajnali, reggeli világosságot jelenti. És az, hogy a virág tisztasága erősebb az állat tisztátalanságánál, hogy az felülírja, a Sámsonnál ott is érezhető, hogy azt nem árulja el, hogy honnan van, hogy az oroszlán hullájából van ez a lépes méz, és oda vitték a nektárt a méhek, és abból hozza, mert az az édes és az a tiszta valahogyan megváltoztatja mindazt, ami tisztátalan és érinthetetlen volt. Ez a krisztusi üzenet, amiben a virágnak, a növénynek ez a stabilitása, ez az ereje megjelenik, ez visszhangozza azokat az igéket, amikről Mózes is beszél a negyedik könyvében, hogy a Lévi házából való Áron vesszeje kihajtott, bimbót fakasztott, virágot növelt és beérett rajta a mandula, ahogyan énekeljük is, Jesse vesszeje kivirágozék. Hogy ezen a növényi létmódon keresztül mindazt, amiben a táplálékszerzésért harcolunk, öljük egymást, ideológiákat gyártunk ehhez, és közben csak magunknak akarjuk a saját javunkat. Ez a növényi létmód, a virágnak ez a gyönyörűsége képes felülírni ezt. Titokzatos módon, de mégis láthatóan és tapinthatóan. Nem tudom, hogy amikor valami nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, valami piszkos dologba. Akár mi vagyunk ennek az előidézői. Én, amikor erre rádöbbenek, és bocsánatot kell kérnem, akkor nagyon sokszor virághoz fordulok. És ebben a virágban nem az a fontos, hogy az milyen szép, vagy milyen drága. Egyszerűen a leghatékonyabbak egyébként tapasztalatom szerint a 100 szúnyogcsípéssel szerzett mezei virágok, amiket le tud szedni az ember. De ebben nem a gyönyörűsége, hanem éppen annak a megragadhatatlansága a nagyszerű, ahol a virágon keresztül valami olyasmit tudunk kifejezni, hogy ezt én sem tudom igazán helyre tenni. Amit én sem tudok megragadni, és én sem tudom megváltoztatni. Nem az ára szépség, és nem csak a harmónia, hanem a virágnak ez a kényszermentessége, a növényi létmódnak az a nagyszerűség, amiben nem mozog, nem akar, nem gyötrődik, nem harap. Jó, vannak virágok, amik tudnak harapni is egy kicsit, de ennek a kényszermentessége és az elengedésnek ez a kifejezése az, ami a megbánásban segít, és ami a megbocsátásban segít, hogy ezen keresztül ezt a kényszermentes szeretetet láthassuk. És ezen keresztül, ami a tisztátalan tisztává tudja tenni, ami a virágon keresztül is tisztít és megnyilvánul, az, amit megtanulhatunk, hogy nem rohanni, hanem megállni. Nem csinálni, ahogyan nagyon sokszor ösztönökkel, akár állati ösztönökkel is ragadjuk meg a dolgainkat. Szeretnénk igazságot szerezni, hanem éppen ellenkezőleg elengedni. És nem erősnek lenni, hanem gyengének, amin keresztül az édes is megmutatkozik. Így ebben a találós kérdésben, amit Sámson feltett, amit megkérdezett, és három napon át nem tudott senki, mi így a harmadik nap után, amikor Krisztus feltámadt, megérezhetjük és megtapasztalhatjuk, hogy mit jelent az, hogy az erősből édes lesz. Mit jelent az, hogy a mi akaratunkat elengedve Krisztusé leszünk. Mit jelent az, hogy a mi ingerválasz mechanizmusunkat félretéve, állati ösztöneinket félretéve, táplálékszerzési akaratunkat félretéve, igazságérzetünket félretéve, azt meghaladva, képesek vagyunk egy virágra nézve azt megtapasztalni, hogy abból édes lehet, azt el tudjuk engedni, az megragadhat minket, és nem mi ragadjuk meg őt. És ezt csak Krisztuson keresztül láthatjuk és érezhetjük. Jesse veszélyén keresztül, aki kivirágzott, akinek az egész szenvedés története tele van növényi szimbólumokkal, pálmaággal, ott van a fügefa, ott van a kereszt, ami szintén egy fa volt. Azon keresztül érezhetjük meg és láthatjuk, mit jelent az erősből édes lesz, a reménytelenből reménység lesz. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy te az erőszakból békét tudsz csinálni. Te az erősből édeset tudsz adni. Te a reménytelenségből reményt tudsz adni. Te úgy vonultál be Jeruzsálembe, hogy a pálmaágak a te győzelmedet hirdették, amiket letettek oda. Amikor levették a ruhádat, a lenruhádat, azt a ruhát nem szakították ketté, és azt az áldozatot mutatja, a főpapi áldozatot, amit te hoztál értünk. És amikor győzött a kereszt, akkor egy olyan fára kerültél, ami meghalt, hogy hordozza azt a testet, ami hordozza a világ bűneit, a mi bűneinket is. És köszönjük neked azt, hogy ennek nem lett vége, hanem harmadnap feltámadtál, hogy nekünk örömet és reménységet adj mindig. Nem csak pillanatnyit, hanem állandót. Nem csak olyat, ami ideig, óráig való, hanem ebben megtanulhatjuk az elengedést, megtanulhatjuk azt, hogy hogyan hagyatkozzunk rád, és megvallhatjuk bűneinket, de ide hozhatjuk keserűségünket is, amit te meg tudsz változtatni. Így hozzuk eléd bánatunkat, szomorúságunkat és gyászunkat is, mert koporsó mellett kellett megállnunk a héten. Kérünk téged, hogy ezt a gyászt is te hordozd, és te adj nekünk ebben erőt. Kérünk téged, hogy áld meg egész közösségünket, változtass minket, ne erőből, hanem édességből és kedvességből lehessünk. Hogy a te szereteted legyen láthatóvá rajtunk. Így kérünk családunkért, munkahelyi közösségeinkért és egész egyház közösségünkért. Így kérünk, hogy áld meg a presbiter választást, itt adj nekünk bölcsességet, erőt és testvéreket, akik neked szolgálnak. És így kérünk, hallgasd meg most csendben elmondott imáinkat is. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, egy örömteli, meg egy kicsit szomorú eseményt szeretnék bejelenteni. Arról van szó, hogy László Laura kántorunk egy Erasmus ösztöndíjat nyert Bécsben, egy tanévre, és ez az utolsó vasárnap, amikor ebben a tanévben most így mondom köztünk szolgál, vagy reméljük, hogy a hazajnakot tud szolgálni, mint a Bécs mondom. De most egy időre el kell búcsúznunk tőle, Bécsben fog tanulni a Bécsi Zeneakadémián, és ezúton szeretnék megköszönni azt a sok segítséget, áldást, amit rajta keresztül kaphattunk, ahogyan énekelni tanított bennünket, ahogyan orgonált, ahogyan az adventi húsvéti felkészítőkön csembalmon játszott, és kollégáit is elhozta közénk, és ahogy rajzolt is a gyerektáborokban. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt a nagyon sokszínű tehetséget, talentumot kamatoztasd minél bővebben, és sok áldást kérjen a Bécsi tanulmányainkra.